Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy a Te jelenlétedben vagyunk, és lehetünk. Köszönjük, hogy hívtál minket most magadhoz, hiszünk, hogy felved van velünk, mint csoport, és mint egyéniekben is. A mai napon kérünk, hogy Te szólj hozzánk, Te áld meg minket. Köszönjük, hogy újra és újra tapasztalhatok azt, átélhetünk azt, hogy Te szeretsz minket, és hogy a szereteted soha nem múlik el. Köszönjük, hogy Te szereted az, ami tart minket napról napra. Köszönjük, hogy őszinte lehetünk, hogy nem vagyunk mi tökéletesek. Nincsen semmi érdemünk előtted. De köszönjük, hogy újra és újra tudunk arra az igazságra állni, kapaszkodni, hogy az Úr Jézus Krisztusban Te szeretsz minket, és nagyon. Köszönjük, hogy a mi bűnénket eltörölted, és gyönyörködsz bennünk, és szeretsz minket. Kérjük most, mai napon, hogy engedj, hogy értsük a Te igazságodat, amit Te kinyilatkoztattál a Bibliában. Engedj, hogy közelebb kerüljünk hozzád, ismerjük az igazságot, áld meg minket, mint közösség, tudjunk egymástól tanulni, és örülni egymásnak. Kérjük, így áld meg minket a Te dicsőségedért, Krisztus nevében. Amen. Nagyon örülök, hogy ilyen sokat vagyok. Én itt fél tízkor itt voltam, tudod, tudjátok? Én nyitottam az ajtókat, és egyedül ültem én. Jaj, Uram! Lesznek itt emberek, vagy nem? Én kicsi volt a hitem fél tízkor, de már 10 órában ilyen nagy volt a hitem. De nagyon örülök, hogy ilyen szép napon eljöttetek, tudom, lehetett volna kirándulni, vagy mit tudom én, balogásra menni. De köszönöm, hogy itt vagytok. Tényleg úgy érzem, hogy a legizgalmasabb témát hagytuk a végére. Már 3 hónap ezelőtt Szabolcsvár mondta, alig várom azt az alkalom, mikor lesz, Robi? Hát megérkezett az idő, az alkalom, itt vagyok. És mégis a mai nap az a kérdésünk, hogy kereszténység és a pszichológia, vagy keresztények és pszichológusok, mi barátok vagyunk, vagy ellenségek? Hadd kérdezem, hogy van köztünk pszichológusok? 1, 2, 3, 4, nagyon jó, nagyon jó, nagyon örülök neki. És szeretnék azt az elején kijelenteni, hogy én fogom közelíteni ezt a témát, mint keresztény, ugye? A kereszténységet fogom képviselni, de nagyon kérem a pszichológusoktól, akik jobban értenek ez a témához, mert nem vagyok pszichológus, nem vagyok szakember ezen a területen, az előre mondom, hogy szerintem, hogy ha valamit nem helyesen mondom, vagy ha valakit említem és nem helyesen képviselem őt, akkor nyugodtan szóljatok, a szünetben, bármikor lehet javítani, igen, és megbeszéljük, jó? Tehát remélem, hogy a pszichológiát és ezek a fontos embereket tudom őket is képviselni helyesen. Tehát, ezt a kérdés, hogy barátok vagyunk, vagy ellenségek vagyunk, attól függ, hogy ki kérdezel. Ha föltennénk ezt a kérdést a történelmi pszichológusoknak, a nagy nevű embereknek, Sigmund Freudtól kezdve, ők mit mondanák erről a kérdésre, hogy barátok vagyunk, vagy ellenségek? Hát, azt mondja, egyértelmű lenne a válasz, hogy a Sigmund Freud, aki most őt említem, elsőként, mert ő végül is ő az, aki elindította az egész pszichológiai mozgalom, amit egy elég új tudomány, csak egy kicsivel több mint 100 éves, ez 1900 éves elején már elindította, és ő kijelentett, hogy ő egy ateista, és a vallásosság, vagy egy hit Istenben, ez a legnagyobb neurózis, vagy betegség az embereknek. Carl Rogers, amerikai, ő született egy keresztény családban, de ő elhagyta az ő szüleit, elhagyta az ő hitét, ő egy humanista volt. Albert Ellis, Alfred Adler, Maslow, Abraham Maslow, ezek mind ateisták voltak. A Carl Jung, ő nyíltan foglalkozott az okkult dolgokkal, Az Albert Ellison ilyen dolgozatban írt, hogy az a cím, hogy a bűnnek nincs helye a pszichológiában. A bűnnek nincs helye a pszichológiában. Tehát ezek a pszichológusoknak az alapítók számára a kereszténység az ellenség. Nem tartozik a pszichológiai területen. De ha föltesszük ezt a kérdést keresztényeknek, vagy teológusoknak, nem egyértelmű a választ egyáltalán. Vannak, és voltak nagyon sokan, akik azt mondták, hogy a pszichológia az az én legjobb barátom. Az 1900 éveseken, amikor a pszichológia, mint tudomány kezdett nagyon-nagyon gyorsan fejlődni, akkor éppen az egyház nagyon gyenge volt. A liberalizmus nagyon dominált, és a legtöbb egyházok teljesen elfogadták a pszichológiát, és bevonták az ő tanításukban. Ez a korszak, ahogy a kereszténység összeházasodott a pszichológiával, és nagyon szeretik egymást, ez 70 évig volt, ez egy 70 éves korszak volt. Ameddig a 70-es évekhez nem jutottunk, és akkor egy Westminsteri teológiai professzor emelte a hangját, az ő nem volt J. Adams, és ő reagált, felemelte a hangját az egész pszichológiai ellen. És J. Adams, lehet, hogy többen ismerik őt, nagyon sok, nem tudom mennyi könyv le van fordítva magyar, de egy pár van, biztos egy vagy kettőt, de 50 könyvet írt, ő egy nagyon híres keresztény lelki gondozó volt, ő elindította a nyugatikus lelki gondozás, Westminster, amit Philadelphia környéken van, és azt mondta, hogy egy az egyben nem kell semmit a pszichológiától, és visszautasította, reagált az egész ellen. Mert látta, hogy a pszichológia mennyire tönkretette a liberális egyházat. És ez a mozgalom a mai napig is van. Átnevezték magukat, nem nutetikus, hanem biblikus lelki gondozás, vagy biblical counseling. És ott is mai napig nagyon nagy nevek vannak. Ed Welch, David Paulson és Paul Tripp. Ezek mind nagy írók, professzorok, rengeteg könyvek írnak, és számomra nagyon jók ezek a könyvek. Ezek komoly tudósok. Ők Bibliához ragaszkodnak. Ők nem annyira kemények, és nem úgy reagálnak, mint J. Adams, de ők nagyon a Bibliához ragaszkodnak. Tehát akarom, hogy lássunk, hogy vannak ilyen szélsőségek. Az egyik teljesen befogadnak a pszichológiát, és a másik, amit teljesen visszautasítják. És azt mondja, hogy nem, mi ellenségek vagyunk. Majd elárulom, hogy én még csoporthoz tartozok mindjárt. A harmadik keresztény csoport úgy reagálnak a pszichológusokról, hogy szomszédek vagyunk. Szomszédek vagyunk, mi? Úgy hívják magukat, hogy azt nem is tudom kifejezni magyarul, perspektivalist. Perspektivalist. Valaki ismeri ezt a szót magyarul? Perspektivilitás. Ez amit hívják magukat. És azt gondolják, hogy a kereszténység és a pszichológia, hogy mi egymás mellett elférünk. Ez két különböző terület, két különböző szakma. Vannak keresztények, akik ehhez a csoporthoz tartoznak. Magas szinten kutatnak a dolgokat. De ők azt látják a helyzetet, hogy az ő személyes hitüket nem befolyásolja az ő kutatás és szakmai munkát. Úgy gondolkoznak egymásról, hogy mi kiegészítjük egymást. És azért mi egymást tiszteljük, mint hogy mindenki végzi a saját tudományos munkát. Tehát ami történik hétfőtől péntekig, az nem semmi köze, ami történik a vasárnapi napon. Ez két különböző dolog. A negyedik csoport, keresztények, és innen származnak a legtöbb könyvek, úgy tekintenek a pszichológusokról, vagy a pszichológiáról, hogy ismerősek vagyunk mi, ismerősek vagyunk. Úgy gondolják, hogy a pszichológia rengeteg jó dolog van, és lehet használni, ami nekem tetszik. Én eklektikus módszer van, én igazából egy kaotikus. Mert átveszik, amit akarnak a pszichológiától, olvasnak valamit, nekik nagyon tetszik. Hú, ez hasonló, az ugyanaz, amit mi mondjuk a kereszténységben, és átveszik az egyben az egészet, de rátesznek az ő saját kedvenc bibliai verset. És akkor írnak könyveket, és igazából az elmélet, az üzenet, igazából mindent fontos az a pszichológián alapszik, de csak újra van átszavazva, és keresztény szöveget használnak. És nagyon sok keresztény könyv, keresztény író így veszi át az egészet, és az ember azt gondol, hogy ő olvas egy keresztény könyvet, ez nem keresztény könyv, ez a pszichológia. Csak más a csomagolás. Gondolom az önértékelésről, vagy a kommunikáció tanról, ezek a szeretett nyelvek könyvek, nagyon-nagyon a népszerű ezek a szeretett nyelvek könyvek itt Magyarországon. Beszéltem a harmadik igazgatóval, azt mondom, hogy 3000 példát mindegyikből adják el évente. Nagyon sok. Mi kiadunk könyveket, és csak egy könyv elérte azt a szintet, hogy 3000 példát is tudtuk eladni belőle, a kegyelem című könyvek. Tehát nagyon népszerű. És van egy ötödik csoport a keresztényeknek, akik úgy tekintenek a pszichológusokról, hogy mi kollégák vagyunk. És ez a csoport úgy nevezik magukat, hogy óvatos integrálás. Tisztában vannak azzal, hogy a kereszténység, vagy a keresztény és a pszichológusok, hogy nagyon mások vagyunk. Ne legyünk naívek, nagyon mások vagyunk. Teljesen más rendszerekben gondolkozunk. Másképpen látjuk, és másképpen értelmezünk a problémát az embereknek. Másképpen látjuk a megoldásokat. Nem mindig, de nagyon sokszor. Másképpen értelmezünk, hogy mi a probléma és mi a megoldás. Ez a csoportban, ezek a keresztények úgy tekintenek a pszichológusokról, hogy tisztelik őket. És azt remélik, hogy ők is tisztelik őket. Egymástól sokat tudunk tanulni. Azt látjuk és azért mondjuk ezt, mert rengeteg a közös terület, amit a pszichológusok kutatják, amit szeretnék csinálni, az, hogy segíteni az emberek problémáknak, és valamilyen megoldást kínálni az embereknek, az lelki problémáknak, az élet értelme. Mi keresztények, mi ugyanazt mondjuk. Közös a terület. Mi ugyanazt a célt szeretnénk elérni, hogy segíteni az emberek az ő mindennapi problémáknak. Most én még csoporthoz tartozom. Ötös, ki mondta azt? Igen. Én te figyeljél! Nincs hatodik csoport. Én régebben a második csoporthoz tartoztam. De az elmúlt években változtam. Én mindenképpen egy vastag, gyakorló távolista vagyok, ezt tudnátok el rólam. Egy református lelkész vagyok, misszionárius vagyok. És főleg ez a második csoport, akik ellenségnek tekintenek pszichológusokat, az egy református teológia, az egyik legfontosabb református teológia Amerikában. De az elmúlt években én az ötödik, az óvatos integrálás csoportban láttam magamat. És majd ezt fogom szerintem ezen végigmenni, hogy mi történt velem az elmúlt 3-4 év alatt. A Covenant teológián, ahol tanultam, a professzor, aki viszi a lelki gondozás tanszéket, ő ebben tartozik az óvatos integrálásban, a Winter professzor, és ő itt volt Magyarországon múlt nyáron. A mai napi helyzet Magyarországon, hogy az öt csoportban mindegyik van itt Magyarországon, és azért fontos, hogy beszéljünk erről. Még nagyon sokan még az első csoport miatt nagyon reagálnak még a mai napig, és visszautasítják az egész pszichológiát. Nagyon sokan vannak, akik látták, hogy a liberalizmus mennyire tönkretette az egyházat, és visszautasítják az egészet. És nagyon még mindig ellen reagálnak a pszichológiai ellen. És érthető, ez az emberek miért annyira reagálnak ellene? Hát érthető, hogy ezek az emberek, ezek a nagy pszichológus, ők kijelentették, hogy ők nem hisznek Istenben, ők eléggé támadták a kereszténységet, és ez egy természetes reakció. Ha egy teológus vagy lelkész azt gondolja, hogy ezek egy hitetlenek, ők mit akarnak mondani nekünk? Hogy hogy kell segíteni az emberek a lelki problémák? És a mai napig még mindig reagálnak. És ennek a csoportnak van két alap pillér, amihez ragaszkodnak. Ami nagyon-nagyon fontos, jó? Nézzük ezt meg! Az első alap pillér a kereszténységnek az, hogy az ember ismeret, vagy az antropológiai tan, az nagyon fontos, hogy helyesen látjuk. A Biblia mit tanít az emberre? A Biblia egyértelműen tanít a teljes elromlottságunkért. Hogy mi bűnben születünk, ugye? És a bűn az nem csak, hogy ilyen rossz dolgot cselekszünk. A bűn azt jelenti, hogy mi eredendő bűnben születünk, és a lényünk úgy születünk, hogy bűnösek vagyunk. Az, ami lényünkben van. Mi azért teszünk rosszat, azért cselekszünk rosszat, mert mi ezt vágyunk, mi ez ami az ösztönben van. Tehát a kereszténység, mi azt valljuk, hogy hol van a baj, hol van a probléma? A fő probléma nekünk, minden embernek, ami szívünkben van. És a pszichológia több értelemben csak tünetkezelés. Lukács 6:45, amivel csordodik van a szív, azt szól a száj. Amivel csordodik van a szív, azt szól a száj. Tehát amit szólsz, ahogyan beszélsz, ahogyan viselkedsz, az csak egy tünet, az csak egy gyümölcs. Annak, hogy mi van a te szívedben. És ami a szívünkben van, az a bűn. Tehát a bűn, ami szívünk, ez a gyökér minden problémának. A Márk 7. rész, 20. vers, mert csak éppen kinyitottam a Bibliát, ez Márk 7, ez csodálatos. Márk 7, 20. vers, Krisztus beszél a mi szívünkről. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Parázságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapcsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, Isten káromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az ember. Tehát mit mond Krisztus itt? Minden, ami kívül van, az belülről indul. Sőt, azt mondjuk, azért rosszul gondolkozunk. De nem csak javítani kell a gondolkodásunkban, mert a gondolkozás az is egy tünetkezelés. Keresztények mi azt mondjuk, hogy lesz változás, vagy lesz igazi segítség, hogy a szívét meg kell változtatni. Ez a gyökér. Jó? És ez az alapvető probléma mindenkinek. És mi, mint keresztények, mi nem tudunk ettől megmozdulni. Ez egy alap pillér a kereszténységnek. És amikor az egyház elhagyta ezt a tan, akkor bejött a liberalizmuság, és tönkretette az egyházat. Mi nem tudunk ettől mozdulni. Én a mai napig ehhez ragaszkodok. Ettől soha nem fogok elmozdulni. Jó? De van egy másik alap pillér a kereszténységnek, hogy az emberek úgy tekintenek a pszichológusokra, mint ellenségek, ami nagyon-nagyon fontos. Úgy nevezünk ezt, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás. Egyedül a Biblia az Isten szava. És a Bibliának van tekintélye. Minden fölött. És mi tudjuk, hogy nem szabad valamit hozzátenni, ami tekintélye lenne. Se az egyház, semmi másféle írás. Aki csinálja ezt, mi azt mondjuk, hogy ezek szektások. A Jehova tanúi és a mormonok azért szektások, és nem csak egy másik egyház, azért, mert ők tesznek valamit a Biblia mellett. És azt mondják, hogy nem csak a Biblia mondja nekem, hogy mi az igazság,
ez a dokument is, hogy ez a vezető mondta. És azért az a tekintély ugyanaz, mint a Biblia. Tehát mi azt mondjuk, hogy a Biblia miatt Isten kijelentette az ő abszolút igazságot. Tehát úgy nevezik a Biblia, mint az a teológiai kifejezés, hogy ez különleges kijelentés. Isten kijelentette az ő igazságát. És a Biblia mondja nekünk, hogy az Isten igéje nekünk az elég. A Pál itt a másik Timotész levél, a harmadik rész, 16. vers, az úgy hangzik, és beszél az igéről, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Tehát mi ezt hiszünk, hogy a Biblia Istentől ihletett, tévedhetetlen, tökéletes, Istennek a különleges kijelentések, és nekünk emiatt, nekünk nincsen szükség másra, mert ez elegendő nekünk. Minden tanításra, minden nevelésre, amit az Isten kijelentette, nekünk ez elég. Tehát, mi akarjuk az embernek a szívét kezelni. Tudjuk, hogy mi a végső probléma, és tudjuk, hogy mi a végső megoldás. Mi nem akarjuk felszínesen kezelni az emberek. Ez az igazi megoldás. És ehhez az igazságtól nem szabad elmozdulni. Ez a mi kézikönyv a lelki gondozásnak. Ha akarjuk igazán segíteni az emberek, akkor ehhez kell ragaszkodni. Tehát, emiatt a keresztény konzervatívek azt mondták, hogy nekünk nincsen szükség ezek az ateista embereknek, hogy ők mondják nekünk, hogy hogy kell kezelni az embereket. Mert biztos, hogy az ő diagnózis az téves lesz, és emiatt téves lesz a prognózis. Nem tudják helyesen látni az embert. Most ez az álláspont. Én is a mai napig így látom a dolgot, ettől nem mozdultam el egyáltalán. Ez a két alap pillér az én hitemnek. De tovább kell menni. Hogy lehet tovább menni? Hát nézzük meg, három fontos igazság van emellett, ami olyan fontos, mint ez a két alapvető igazság, ami segített nekem előre haladni, előre menni. Az első, nézzük meg ezt a hármat, jó, nézzük meg ezt a hármat. Az első igazság az, hogy Istentől nem csak különleges kijelentése van, a Biblia azt is tanítja, hogy általános kijelentése van. És így fogom kérni, hogy tudnál segíteni nekem keresni igeverséget?
Nem, viszont meg nem.
A Dorian tudnám, hogy majd előre fogok szólni. Köszönöm, hogy nemet mondtál, és nem így próbáltál meg is. Köszönöm az őszinteségedet. Tehát van általános kijelentése is. És Isten nem csak a Bibliában kijelentette magát, hanem hol? A természetben, a teremtett világban kinyilatkoztatta magát, kijelentette. Ami lelkiismeretünkben kijelentette magát, és a történelemben kijelentette magát. Nézzük ezeket meg. Először a teremtett világban, nézzük meg a római levélben, az első fejezetnél, a 19. és a 20. vers. Ezek nagyon fontos versek. Mert a Biblia azt mondja, azt tanítja, hogy Isten a teremtett világon keresztül jelentette ki magát. Tehát a teremtett világon keresztül az emberek láthatják, hogy van teremtő. Az Isten hagyott magának egy pecsét, hogy el van rejtve, de az emberek láthatnak, tudhatnak, hogy Isten van. A teremtett világon keresztül. Jó? Légy szíves, Adorján, ezt a két verset.
Mert ami megismerünk jól Istenből, az nyilvánvalóvá lett előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentség.
Tehát ez nyilvánvaló tette minden ember számára, hogy van Isten, mert mi az, amit tapasztaljuk, mi az, amit látjuk a teremtett világban. A világ működik szabályokkal. Van bizonyos rend a világnak. Törvények vannak. Ez a világ nem csak káosz van itt. És ez volt az alap gondolatnak, amit beindította az egész felvilágosodáskor. Az Isaac Newton, a Kepler, a többiek rendelkeztek keresztény szemlélettel. És meg voltak győződve, hogy ha kutatják ezt a világot, ők fognak találni rendet, fognak találni törvényeket, a gravitációtól kezdve. Miért? Mert valaki teremtett ezt a világot. Ő az, aki adta a rend az egésznek. És beindultak a kutatások, a tudományvilág. Mert elolvashatnánk a 19. Zsoltár, vagy az Opcia 14, 17, ezek a biblia helyeket, most nem olvasunk föl, de az egek hirdetik, ugye, hogy fölnézünk a csillagokra. A Lincoln mondta, hogy át tudom képzelni, hogy valaki ezen a világon körülnéz, és azt mondja, nincs Isten. De amikor az ember fölnéz az égre, és tekint a csillagokra, az lenyűgöző. Van Isten. Vannak szabályok, vannak rendek, vannak törvények, és ezek nem véletlenül vannak, nincs káosz, azért van, mert van egy teremtő világ. A William Paley, az 1700 évesekben, ő volt az, aki ezt a híres a tarotra példát használt, és ő arra beszélt, hogy ha sétálsz az erdőben, és találsz egy követ, akkor mit mondasz? Szép ez a kő, vagy mit mondasz, sima, vagy... De az ember nem annyira sokat gondolkozik, amíg találkozik egy kővel, ugye? De! Ha találsz egy karórát az erdőben, akkor milyen kérdést teszel föl magadnak? Hát, ez kinek a karórája? Ki a tulajdonos ennek a karórának? És mióta van itt ez a karóra? És ki tervezte? Ki alkotta? Ki csinálta meg? Kell egy tervező, aki kitalálja. És kell valami egy mester, aki megcsinálja. De amikor találsz egy karórát, ezek ilyen természetes, normális kérdések. Ez ki? Mi mióta van itt? Ki mondott ezt ki? És amikor gondolkozunk a világra, mennyivel bonyolultabb ez a világ, mint egy kis karó. És amikor tekintjük a világra, azok teljesen normális kérdések. Ki a kérdőleg a világnak? Ki a tulajdonos? Mióta van itt? Ki tervezte és ki hozta létre? Ezek normális gondolatok. Mert ez a világ nagyon-nagyon bonyolult, és működik szabályokkal. Nem tökéletes törvényekkel, mert ez egy bűnbenes világ. De működik törvényekkel. Tehát, teremtett világban lehet kutatni, és lehet találni, felfedezni az igazságot. És a mi hitünket nem befolyásolja ezt, ugye? Ha leültetnénk két ember, mondjuk egy buddhista és egy keresztény, matematikusok, és adnák neki két matematikai problémát, és azt mondnám neki, hogy na, versenyezzetek, és töltsétek ki a lapot, és próbáljátok megoldani ezt a problémát. A buddhista vagy a keresztény fog nyerni. Ugye? Az ő hitüket nem tud ezen segíteni. Ugye? Ugyanott fognak kiukadni. Mert a matematika a logikáról épül. És a két ember ugyanáról választ fognak kiukadni. Semmiképpen nem előny kereszténynek lenni, amikor a matematikáról gondolkozom. Ami hitüket nem befolyásolja. És az hasonlóképpen lehet mondani a biológiára, a fizikára, a kémiára. Ezek a reál tanulásra nem befolyásol a mi hitünket. Ezek törvényszerűen működnek. Tehát Isten kijelentette magát a teremtett világban. És emiatt az emberek tudnak felfedezni, hogy van egy Isten, van Isten. A másik a lelkiismeret, Római 1.18.32 és Római 2.15. A Biblia mondja, hogy Isten helyezte az ő törvényét minden embernek a lelkében. Adóan el tudom olvasni, mondjuk csak Római 2.15-et, légy szíves.
Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymás vádló, vagy éppen védő gondolatai együtt tanúskodnak majd.
Tehát nem csak minden ember tudja, hogy Isten van és létezik az ő lelki léleknek a legmélyén, minden ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden emberben működik egy lelkiismeret. És ez Istentől van. Ő az, aki elhelyezte, mint bizonságtétel a magáról. Hagyott magának egy pecsét, egy helyet minden embernek a szívében. A Babilon és az asszír kultúrában ők már leírták hasonló törvényeket, mint a 10 parancsolat, korábban, mint Mózes, amikor Isten adta a 10 parancsolat Mózesnek. Nekik már megvolt az ő társadalomban leírva olyan törvények, amik teljesen hasonlították a 10 parancsolatra. Tehát minden embernek a szívében van vésve. Minden ember ezt tapasztalja az ő lelkében. És a harmadik hely, ahol Isten hagyott magát egy bizonyíték, hogy ő létezik, az a történelemben. Amikor visszanézünk a történelemben, akkor lehet követni a történelmet. És mintha te olvasnál egy regényt. Mintha van egy forgatókönyv az egésznek. Nincsenek véletlenek. Van valaki, aki viszi az egész történet. Van egy eleje, és van egy vége az egésznek. És Isten, ez az ő története. Kár, hogy a magyar nyelven nem úgy hangzik. Az angol nyelven a történelem úgy mondják, hogy his story, history. Mert mindig úgy tanították, nem is nevezték ezt a tantárgyat, hogy történelem. Azt mondja, ez egy új kifejezés. Régebben mindig úgy nevezték a történelem tan, mint elkölcsi tan. Tanították az elkölcset, az etikát a történelem tanban. Mert feldolgozták különböző emberek az életét, és úgy tanították az emberek, hogy hogy kell élni. Ez csak az elmúlt száz évben, amíg megváltozták a nevet ennek a tantárgynak. Tehát általános kijelentés van. Nem csak különleges kijelentés van, de általános kijelentés. Isten mindenkihez szól. Vegyük elő még egyszer a teljes elromlottság. A bűn. Pontosan ez mit jelent, és mi az, amit nem jelent. Inkább úgy kellene ezt kifejezni, mint radikális elromlottságon van. Amit azt jelenti, hogy minden terület az életünknek elromlott. A lényegünkben, minden terület a teremtett világ bűnben esett. A gondolkodásunk, az érzelmünket, az akaratunkat, mindent a bűn ereje alatt van. Nem teljesen, hanem radikálisan, minden terület. És emiatt Isten ítéletet érdemeljük. Lelkileg a Biblia úgy beszél rólunk, hogy halottok vagyunk. Ha valaki nem keresztény, a Biblia úgy értelmezi azt az életet, hogy lelkileg halott. Nem csak, hogy alszik, ugye Matrix, mint egy nagy hagyósás, halott. Az ember nem tud fölkelni. Ha az Isten nem megkegyelmezi, és ha az Isten nem újjászül azt az ember, akkor nem csak tud magától újjászülni. Isten kegyelemből felébreszti a halottat.
Halálból,
köszönöm. Másik dolog, amit kell értenünk ez alatt a bűn, hogy mi nem tudunk semmit tenni, hogy kiérdemeljük az Isten kegyelmét. Bűnben születünk, nem tudunk elég jót tenni, hogy Isten elfogadja minket. Nem tudunk semmit tenni pluszban, hogy mi kiérdemeljük az üdvösségünket. Tehát ez is teljesen kegyelemből van. De mi az, amit a teljes elvonultság nem jelent? Mi az, amit nem jelent? És ilyenkor mi emberek nekünk paradoxokban kell gondolkozni. Az, hogy minden ember, aki nem keresztény, nem Isten ellenség, vagy gonosz, vagy sátán gyermeke, és értéktelen. Nagyon sok keresztények vannak, akik még mindig úgy tekintenek, nem keresztényekről, hogy ezek az emberek gonoszok. A sátán hatalma alatt van. Ezek az emberek Isten ellensége. Így paradoxonokban kell gondolkozni. És kérem, Adorján, keresd meg nekünk a Máté 5, 43-48, hogy lehet, hogy ezek az emberek ellenségek Istennek. Ez nem kizárja azt, a paradoxon igazság, hogy Isten ezek az embereket szereti is. Isten számára ezek az emberek fontosak. Az egy dolog, hogy valaki kinyilatkoztatja magáról, hogy nekem nem érdekel az Isten, és gyalázza az Isten nevét, és nem törődik Krisztussal, pedig Krisztus meghalt érte, de Krisztus szereti. Isten megy minden ember után. Máté 5, 43-48, olvassuk ezt az egészet, mert ez egy kulcspont. Hiszünk azt, hogy Isten mindenkit szeret. Vagy azt hiszünk, hát Isten kiválasztott az övét, és a többiek utálja. Nem. Isten minden egyes ember szeret. Máté 5, 43-48.
Hallottátok, hogy megmondatott, szeress fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiai köszöntitek, mennyivel tesznek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes.
Tehát az utolsó vers, Jézus felszólít minket, hogy legyünk tökéletesek. Mit jelent tökéletesek lenni? Legyél mennyi atyád? Miért a mennyi atyád? Az, aki szereti az ellenséget. És nekünk ugyanúgy kell gondolkozni. Igen, mit jelent tökéletesen lenni? Szeretni. Nem szeretni a legjobb barátodat, szeretni az ellenséget. Annál nehezebb nincs. De ilyen az Istennek a szeretete. És ilyen volt az ő szeretet felénk. És ő megkegyelmezett nekünk. És arra szólít fel minket, hogy legyünk, mint ő. Tehát, a teljes elvonultság az nem jelenti, hogy az ember értéktelen. Mégis értékes Isten számára. A másik dolog, amit nem jelenti ez a teljes elvonultság, hogy semmit nem tudnak az igazságról. Mert lelkileg halottak. Semmit nem tudnak felfedezni, ez nem így van. Semmit nem tudnak igazán felfedezni Istenről, és hogy milyen Isten, ez igaz. Mert ez csak a Bibliában olvasható, hogy Isten különlegesen kinyilatkoztatta magát, és csak ismerhető az igazi Isten, ez az abszolút igazság, csak Jézus Krisztusban. De ez nem jelenti, hogy nem tudnak a világról, és ilyenkor mi keresztények nagyon kell megalázni magunkat, és megbecsülni azt, amit egy nem keresztény ember kutatott. És mi az, amit talált a teremtett világban, a szabályok rendőről. És a Calvin Jánosnak van több idézetet. Ha valaki érdekel, Calvin János az institúcióban nagyon keményen beszél erről, hogy mi keresztények fogadjuk el az igazságot, és mindegy, hogy ki írta le. Mert az egy nagy büszkeség, ha azt mondjuk, hogy csak mi keresztényeknek van igazság. Calvin János nagyon alázatos volt, és nem volt egy vastag nyakú ember. A Calvin János egy nagyon alázatos és szellemi bölcsember volt. És ő ír az institúcióban, és használ, ha jól tudom, Arisztotelész, mint egy példa, hogy mennyire volt az ő, mennyire szuperül logikusan gondolkozott. A Calvin János nagyon nyitott volt, sőt, használta a világban levő embereket, akik helyesen gondolkoznak, és nekünk is kell megalázni magunkat, és elfogadni az igazságot, ahol csak találjuk, mert az az igazság, az Istennek az igazsága. Tehát, hogy kell gondolkozni? Az, hogy ha egy hitetlen ember, ha egy nem keresztény ember felfedezi egy igazságot, Lehet, hogy az ő szemlélet nem jól működik, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan befolyásol minket a szemléletünket, de fogadjuk el, hogy ő felfedezett egy rész igazság. És azt tudunk elfogadni. És az egy büszkeség lenne, hogy mi részünkről visszautasítani az egészet. Tehát, az általános kijelentés miatt azt jelenti, hogy a nem keresztények és a keresztények közt van egy nagyon nagy közös terület. Jó? Ez a közös terület úgy lehetne nevezni, mint kapcsolódási pont a kettő között. Például a filmklub. A filmklub, amit csinálunk, ez egy kapcsolódási pont a világgal. A világi emberek szuper filmet csinálnak, ugye? Ők rendeznek rengeteg filmet és nagyon jó filmeket. És az nem keresztények nézik ezek a filmeket. Nem csak nézik, beszélnek. Szeretik ezek a filmeket. Mi is megnézhetjük ezek a filmeket, és mi is tudunk megbeszélni a dolgokat velük. Ki mit lát? Ki mit gondol? És lehet megvitatni. És közösen tudunk megérteni az üzenetet. Ez a kapcsolódási pont, vagy ez az általános kijelentés, úgy kell gondolkozni erről a közös területre, mint egy autópálya. Egy autópálya a világ és az egyház között. És ez az autópálya, ez egy két irányú autópálya. Az az én reményem, hogy a filmklub egy autópálya be a világba. Hogy mi tudjunk elérni embereket. Hogy ők eljönnek a filmklubba, és megbeszéljük a filmeket. És hátra tudunk úgy megbeszélni a dolgot, hogy az illető nem csak szereti a filmet, de megbeszéltük velük, és hátra ő is meglátja az igazság, ami van mögötte. A filmklub egy autópálya ki a világot. Elérni az embereket az evangéliumon. Ez a mi célunk, hogy az Isten országa terjedjen. Hogy terjedik? Nem az egyházon belül, amikor keresztények csak egymásnak beszélünk. Isten kiküld minket a világba. Ez az autópálya. Az általános kijelentésen keresztül. Menjünk a belvilágba. De ugyanakkor ez az autópálya, ez egy két irányú autópálya. És ez az autópálya bejön az egyházba is. Ugye? És az az én legnagyobb félelem, mert egyre több filmklub van Magyarországon, Pártól kezdve nagyon sok helyen. Félek, hogy az emberek nem olvassák az anyagomat, és csak kezdik csinálni az ő saját filmklubokat. És kezdik nézni a filmeteket. Hát a Robi ezt a filmet nem javasolta, hát kipróbálják, és kiderült kis szex jelenet, hát ez nem baj, mi keresztények vagy, nem törvényeskedjünk itt, és hát figyelj, nem baj, és kicsit sört iszünk néha, és ott, és hívjuk a barátokat, és jól érzünk magunkat, és akkor egy pár év múlva keresztények néznek filmeket, söröznek, és olyan filmeket néznek, amik egyáltalán nem értenek egyet ezzel, az mondja, hát ez a szolgálat. Van ilyen beszél? Nagyon nagy beszél van. Bármikor foglalkozol az általános kijelentés területtel, a kapcsolási pont a világgal, veszélyes. Nagyon veszélyes. És emiatt, ha valaki éppen református, emiatt a Barth Károly visszautasította az egészet. Az 40-es években a Barth Károly, a református egyház, sőt, egész Európának a legnagyobb teológus volt az elmúlt két generáció. 40-es években tanított, 50-es, 60-as években. És ő nagyon veszélyes tartotta az egészet. Ő írt ellene. Ő írt egy könyvet az Emil Brunner ellen, aki az volt az ő, mert Emil Brunner egy egész könyvet írt arról, hogy az Isten általános kijelentés van a teremtett világban. És Barth Károly az volt a címe a könyvnek, hogy Nein. Nincs. Nem foglalkozunk ezzel. És ő írt egy könyv, egy dogmatikus könyv ellene. Azt mondja, nem foglalkozunk ezzel. Mert veszélyes, mert ő félt az autópályától, hogy a liberalizmusság bejön az egyházba. Ő is próbálta védeni az egyházat. És értem őt, hogy miért csinált ezt. Ez egy brilliáns ember volt. De mi történt az egyház egész Európában? 40 év ezelőtt bezárkozott, építették falat. Nincs autópálya. A világ nem jöjjön ide, és mi nem megyünk a világban. És a mai napig majdnem mindenkinek ezzel a gondolkodással van. Nem kell ezzel foglalkozni. És nagyon sok keresztények egy-egyben visszautasítják az egész pszichológiát. Értem. De nem helyes. Az Isten azt nem várt tőlünk. És itt jön a harmadik fontos igazság, amire rájöttem, amit láttam, az, hogy mit az első, mi az általános kijelentés, mi az, amit a Biblia igazán tanít a teljes elrondottságról. A harmadik az, hogy nagyon fontos az Istennek az első parancsolat a Bibliában. Az első parancs a Bibliában, légy szíves Adórián, első Mózes 1, nagyon az elején vagyunk, 26. vers. Mi a első parancsolat a Bibliában? Valami mindig ilyenkor szoktak mondani, hogy szeretj az Urat a teljes szívedből. Nem? Az a legfontosabb. De mi az első? És sorrendben első.
Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarai, az állatokon, az egész földön és mindenet, ami a földön csúszik mászik.
Hol kell uralkodni? Az a parancsolat, hogy uralkodjunk ezen a világon. Isten ezt a parancsot adott nekünk, az ő népének, hogy uralkodjunk. Hol? Az egész földön és mindenen. Nem csak a halokon, mint az ember halászik, most uralkodik. Nem, az egész világon kell uralkodni. Az Isten az ő képmására teremtett minket. És azt várt tőlünk, hogy mi Isten képviseljünk ezen a földön. Isten adott mindannyiunknak talentumokat, ugye? És mindannyiunknak egy hivatásunk van, ahol az Úr kért tőlünk, hogy mi szolgáljunk őt. Mert azt jelenti, hogy nincs különbség a szakrális és a profán dolgok között. Nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, a család, a gyülekezet, ezek a szent dolgok, de ez egy munkahelyem és minden más, hát ez nem szent terület, ez a világhoz tartozik. És szétválasztják a dolgokat. De Isten tanít minket a Bibliában, hogy nincs különbség a szent és a profán dolgok között. Miért? Mert minden terület szent. Minden terület fontos az Istennek. És az Úr Jézus Krisztus most a mennyben uralkodik. És ő szeretne, akar, az az ő célja, hogy uralkodik minden terület a világon. És ő az, aki küld minket a világban. Mindenkinek van egy küldetésünk. Mindenkinek van egy hivatásunk. Attól függ, hogy milyen talentumot kaptál. Tehát ahol te dolgozol, a te munkahelyedet, a te karriered, ez is ott akar látni téged, hogy te ott szolgáljad az Urat. Hogy az Isten ország ott terjedjen, ahol dolgozol, ez a hivatásod. És ez a munkád, ez olyan szent, mint egy lelkésznek a munkája? Igen. Olyan fontos Istennek, mint egy lelkésznek a munkája? Igen. Nagyon fontos. Isten azt akarja, hogy mindannyian képviseljünk őt ezen a földön. Tehát, mire van szükség? Mi a legnagyobb szükség Magyarországnak? Hogy legyenek egyre több keresztények? Mert ez nem rossz, az jól lenne. Egyre több keresztény szívológus. Hogy az ember látja, ez az én hivatásom, hogy én politikus vagyok. Vagy rendőr, vagy bíró, vagy mit tudom én. Lehetne sorolni. És hogy én keresztény vagyok, és rendelkezek egy keresztény szemlélettel. Nagyon ismerem az én hitemet. És összehozom az én hivatásommal. És hogy én keresztény ügyvéd vagyok. Nem csak ügyvéd, nem csak keresztény. De egy emberben egy keresztény ügyvéd. vagy egy keresztény pedagógus. És Isten így fogja szaporítani az ő országát Magyarországon. Nem csak úgy elmérizálni és hirdessük az igét, de hogy úgy látjuk magunkat, hogy mindegyünk szolgálunk az Urat. Tehát ez a három igazság, ami teljesen megváltozott, megváltoztott engem, hogy én hogyan látom a pszichológiai területet. Hogy nekünk fontos bevonulni a pszichológiai világban. És a szünet után fogunk visszajönni, és arra fogunk beszélni, hogy mit jelent keresztény pszichológusnak lenni. Három dologról lesz szó. Az első az, hogy egy keresztény pszichológus rendelkezik egy keresztény világszemlélettel. Ez az első. Ismeri a keresztény szemléletet. Második az, hogy szakmai tudással rendelkezik. Igazi pszichológus, aki igazi szakmai tudással rendelkezik. Ismerni kell ezt a szakmát. És harmadik, hogy tudja használni az ő keresztény világszemléletet, ugye ez Isten különleges kijelentése, mint egy szemüveg, hogy megvizsgálja, amit az ő kollégák felfedezték az általános kijelentésben. Tehát gondolkozni kell, mint keresztény, szétválasztani a jót a rossztól. Különböztetni az, ami Istentől van, és miért, ami nem Istentől van. Ez nagyon, nagyon nehéz, az egész életünk keresztül növekednünk kell ebben. És a Bibliára bátorít minket, hogy nem könnyű. De nem szabad csak kidobni a gyerek a fürdővízzel, mint nagyon sok keresztény csinál. Az, ami hivatásunk, ez az egy nagyon-nagyon szép hivatásunk, hogy Isten küld minket a világban, ahol vagyunk, mint pedagógus, mint rendőrtől kezdve ügyvéd, hogy bevonulunk, mint keresztények, hogy az Isten országot terjedjen. És végülis azért fontos, nagyon fontosnak tartom ezt az előadást, ezt a témáról, amiről beszélünk, mert szeretnék bátorítani keresztényeket, akinek érdekel a pszichológiai tant, hogy igenis, legyél keresztény pszichológus. Tudja erre, hogy nagyon-nagyon veszélyes, és legyél nagyon-nagyon óvatos. De merjél bevonulni a világban, és ott uralkodni az Isten dicsőségért, és uralkodni jó értelemben, szolgálni, tanulni, hogy az Isten országa tud terjedni ezen a területen, mert jó tudom, nagy szükségünk van, hogy keresztény pszichológusok legyenek Magyarországon.